Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint HR legfrissebb és legfontosabb eszmét szedtük csokorba, olvasmányos és könnyen emészthető formában. Dőljön hátra, és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Sína Iyengar, a választás művészete. Mi a szabadság? A szabadság a választás joga. A jog, hogy megteremtsük magunknak a választás alternatíváit. A választás lehetősége nélkül az ember nem ember, hanem csak rész, eszköz, dolog. Archibald MacLeish, Pulitzer-díjas amerikai költő. Sína Iyengar a világ egyik legismertebb döntéshozatali szakértője, több különböző szempontból mutatja be, hogy a választás erőteljes eszköz arra, hogy meghatározzuk magunkat és életünket. Lebilincselő módon alapvető kérdésekre keresi a választ. Mennyire választhatunk szabadon? Mi a kapcsolat természetünk és választási módszereink között? Mennyire vagyunk egyformák, amikor döntünk? Mekkora befolyásunk van mindennapi döntéseinkre? Hogyan választunk, amikor lehetőségeink gyakorlatilag korlátlanok? Megengedhetjük-e bárkinek is, hogy helyettünk döntsön, és ha igen, kinek és miért? Miért van az, hogy néha saját érdekeink ellenében döntünk? A választás művészete segít, hogy jobban megismerjük önmagunkat, és megalapozottabb döntéseinkkel felfedezzük a választás örömét és kihívásait. A szerzőről. Sína Iyengar a Columbia Egyetem üzleti professzora. Munkái számos kiadványban jelentek meg, többek között a New York Times, a Fortune és a The Wall Street Journal hasábjain. Kinek ajánljuk elolvasásra a könyvet? A könyv különösen ajánlott üzleti vezetőknek és vállalkozóknak, akiknek a sikere gyakran a döntéseken múlik. Iyengar elméletei és esettanulmányai segíthetnek jobb döntéseket hozni a vállalkozások életében. Emellett pszichológusok és szociológusok is értékelhetik a könyvet, mivel mélyrehatóan foglalkozik a választások mögötti pszichológiai és társadalmi tényezőkkel. A vezetők és mentorok számára hasznos tanácsokat kínál arról, hogyan segíthetnek másoknak hatékonyabban döntéseket hozni. Emellett mindenki, aki érdeklődik a személyes fejlődés és az életminőség javítása iránt, inspiráló gondolatokat találhat a könyvben arról, hogyan értsék meg saját választási preferenciáikat, és hogyan javítsák döntéseik minőségét az élet minden területén. Rövid összefoglaló. A könyv a döntéshozatal művészetét és tudományát vizsgálja. Sína Iyengar, a választások szakértője, elmélyed a választási folyamatokban, és feltárja, hogyan formálják azok identitásunkat és életünket. A könyv bemutatja, hogy hogyan határozza meg választási preferenciáinkat, környezetünk, kultúránk és személyes tapasztalataink rendszere. Iyengar arra ösztönzi az olvasókat, hogy tudatosítsák a választások mögött álló motivációkat, és megtanuljanak hatékonyan navigálni a rengeteg lehetőség között. A könyv átfogó képet ad a választások fontosságáról és bonyolultságáról, és inspiráló gondolatokat kínál a jobb döntéshozatalhoz vezető úthoz. Összefoglaló. Választás élet és halál között. A jó választás képessége vitathatatlanul a legerősebb eszköz környezetünk irányítására. Elsüllyedünk vagy úszunk, ha hajótöröttként az óceánban sodródunk. Tudnánk olyanok lenni, mint Stephen Kellan? Ő az a hajós, aki túlélte egy hajó felborulását, méghozzá úgy, hogy 76 napot töltött egy tutajon 1300 kilométerre a Kanári-szigetektől, közben kagylókat halászott, madarakra vadászott és esővizet ivott. Képzeljük el, hogy mi vagyunk az ő helyzetében. Vajon ugyanígy küzdenénk? vagy feladnánk és a tengerbe fulladnánk? Ezt persze látatlanban senki sem tudja biztosan megmondani, de a kérdést több okból is érdekes végig gondolni, többek között a választás problémája miatt. Ez a téma ugyanis számos túlélő történetét magában foglalja, akik életre-halálra vonatkozó döntéseiket tudatos választásként határozzák meg. Callahan így írt erről. Elkerültem a majdnem biztos halált. Van választásom, vagy új életre kormányozom magamat, vagy feladom, és végignézem, ahogy meghalok. Azt választottam, hogy amíg élek, küzdök. A legtöbb ember reméli, hogy a túlélése nem ezen múlik, pedig a döntések igenis meghatároznak minket. Még a patkányok is másképp viselkednek, ha úgy érzik, hogy ezzel megmentik az életüket. Amikor pszichobiológus kutatók 1957-ben patkányokat helyeztek különálló víztartályokba, meglepetten látták, hogy azonos hőmérsékletű vízben azonos erőnlétű patkányok is jelentősen eltérő ideig úsztak. Voltak olyanok, amelyek átlagosan 60 óra elteltével adták meg magukat a kimerültségnek, és voltak olyanok is, amelyek szinte azonnal elsüllyedtek. Mintha a patkányok egy része 15 percnyi küszködés után feladta volna, a többiek pedig elhatározták, hogy addig küzdenek, amíg bírják erővel. A meghökkent kutatók azon tűnődtek, vajon egyes patkányok jobban meg voltak egy győződve arról, hogyha tovább úsznak, végül megmenekülhetnek. Vajon a patkányoknak is lehet ilyen vagy amolyan meggyőződésük? Mert mi mással lehetne magyarázható ez a nagyfokú teljesítménybeli eltérés, különösen, ha minden patkányban működik a túlélési ösztön. Lehet, hogy a kitartóbbnak bizonyult patkányoknak valamiképpen okot adtak arra, hogy menekülést reméljenek szörnyű helyzetükből. Hogy erre választ kapjanak, a kísérlet következő fázisában a kutatók nem dobták az állatokat rögtön a vízbe, hanem többször felemelték őket, és minden esetben hagyták, hogy szabadon kapálózzanak. Miután hozzászoktak ehhez a bánásmódhoz, berakták az állatokat a vízbe, percekig locsolták őket, aztán kivették onnan és visszatették a ketreceikbe. Ezt a folyamatot sokszor megismételték. Végül berakták őket az úsz vagy elsüllyedsz tesztre. Ezúttal egyik patkány sem mutatta a feladás szándékát. Átlagosan több mint 60 óráig úsztak, mire végül kifáradtak és megfulladtak. Jelentős kihívásokkal kell szembenéznünk, ha meg akarjuk találni autentikus énünket, és ennek megfelelően kell választanunk. A választás magában foglalja mind az emberek és események irányításának képességét, mind az ilyen irányítás lehetőségébe vetett hitet. Az, hogy képesek vagyunk uralni a környezetünket, erőt ad az önrendelkezéshez, még a csecsemők számára is. Egy tanulmányban a kutatók 4 hónapos csecsemők karjára zsinórokat erősítettek. Amikor megmozdították a karjukat, zene szólt. A csecsemők szomorúak és dühösek lettek, amikor a kutatók eltávolították a zsinórokat, és többé nem tudták megszólaltatni a zenét, bár a zene szorványosan folytatódott. A választani akarás természetes, bár ez nem kapcsolódik semmilyen kifejezett biológiai előnyhöz. Választás nélkül, ahogy az állatkerti állatok példája mutatja, még akkor sem leszünk boldogok, ha valaki más döntései luxusba helyeznek bennünket. Az embereket azt teszi a legboldogabbá, ha van némi kontrolljuk. Egy idősek otthonában néhány beteg eldönthette, hogy milyen növényeket szeretnének, és hogy mikor nézzenek filmet. 6 hónap elteltével azok, akiknek nagyobb volt a vélt választási lehetőségük, boldogabbak és éberebbek lettek, és mint kiderült, tovább is éltek. A kultúra diktálja a választás szükségességét. A nők évezredeken át csak az esküvőjük napján találkoztak először a férjükkel, miután a szüleik elintézték számukra a házasságot. Ma már szinte elképzelhetetlen, hogyan engedheti bárki is, hogy mások hozzák meg helyette ezt a fontos döntést. Egyes vallások azonban még mindig sok mindent előírnak a híveiknek. A kutatók azt várták, hogy az ilyen fundamentalista felekezetek tagjai körében gyakoribb a reménytelenség, a pesszimizmus vagy a depresszió, mint a több választási lehetőséggel rendelkező emberek esetében. De a kutatások eredményei alapján ez éppen fordítva igaz. Kultúrától, vallástól és országtól függően az emberek különböző történetekkel nőnek fel Isten természetére, az irányításra és a választásra vonatkozóan. Az ilyen beidegződött értékek diktálják, hogyan értelmezi valaki az önrendelkezést, és hogy mennyi választási lehetőséget szeretne. A világ kultúráját a történelem során uraló kollektív életformák közösségi kontextust biztosítanak a rendezett házassághoz. A romantikus szerelem mindig is létezett, de a házassághoz csak akkor kapcsolódott, amikor a nyugati társadalomban megjelent az individualizmus. A rendezett vagy szerelmi alapú házasságban élő párokkal végzett kutatások azt mutatják, hogy a romantikus házasságban korán magas szerelmi pontszámok jelennek meg, de a szerelem idővel elhalványul, míg a rendezett házasságokban eleinte alacsonyabbak ezek a bizonyos pontszámok, viszont a szerelem később is kialakulhat. Segít megmagyarázni a választásainkat, hogy a kultúra, amiben élünk, az individualizmus vagy a kollektivizmus felé húz-e. Az angol hátterű amerikai diákok például jobban teljesítik az iskolai feladatokat, ha személyes választási lehetőséget kaptak. Az ázsiai származású amerikai gyerekek ugyanakkor jobban teljesítenek, ha a szüleik útját követik. Az amerikai és a nyugat-európai gyerekek megtanulják, hogy először a saját kívánságaikat vegyék figyelembe, azaz esetükben egy individualista szemlélet alakul ki, amelynek középpontjában a személyes érdeklődés, az egyéni tulajdonságok és a saját preferenciák állnak, az étkezési szokásoktól egészen a pályaválasztásig. A keleti, jellemzően kollektivista kultúrákban felnövekvő gyerekek azonban azt tanulják meg, hogy döntéseikben a csoportjukat helyezzék előtérbe. Ők ezzel a kötődéssel azonosítják magukat, és megtanulják, hogy a szüleik kívánságainak teljesítését helyezzék előtérbe, ne a sajátjukat. A különböző kulturális narratívák ismerete és annak megértése, hogy ezek hogyan befolyásolják a választást, segíthet az embereknek jobban megérteni egymást. Az 1980-as években például a Sealed Air Corporation, amely buborék fóliát gyárt, kis csapatoknak adott felelősséget az üzemeiben. Az amerikai születésű dolgozók úgy érezték, hogy felhatalmazást kaptak, és sikeresek lettek. Ez a vállalati politika azonban felháborította az egyik üzem kambodzsai és laoszi bevándorló munkásait, akik úgy gondolták, hogy a vezetőjük nem végzi megfelelően a munkáját. Csak akkor találták mindezt kulturálisan elfogadhatónak, amikor a cég vezetői fokozatosan vezették be az új tervet, és a dolgozók megtudták, hogy az összhangban van a kollektív harmóniába vetett mély hitükkel. Önmagad meghatározása a választással. Az iparosodással megváltozott az a mód, ahogyan az emberek a fogyasztói döntéseiket értelmezik. A vásárlás egykor nagyon is magától értetődő volt. Mára azonban a személyes identitás jelképeinek gyűjtögetésévé alakult át. A függetlenség etoszának térhódításával a feltűnés lépett a beolvadás helyébe, és a választás vált az önmeghatározás gyakorlatává. Ma már az emberek mindenütt teljesen új alternatívákkal szembesülnek. Megváltozott a nemzeti identitás, a vallás és a család szerkezet. Jelenkorunk embere, a lakóhelye, az életmódja, az öltözködése, de például a színezett kontaktlencséknek köszönhetően még a szem színe alapján is számtalan módon kifejezheti önmagát. A szabadsággal együtt azonban ezek a döntések magukban hordozzák azt a terhet is, hogy az egyén meghatározza saját önképét. Ez megnehezíti életünket, és kihívások elé állít bennünket. Az emberek azt hiszik, hogy egyedibbek, mint amilyenek valójában, és azt akarják, hogy a magukról alkotott képük megegyezzen mások róluk alkotott véleményével. Az emberek minden egyes döntésüknél magánéleti és társadalmi szinten határozzák meg önmagukat. A megoldás az lehet, ha próbálunk úgy tekinteni identitásunkra, mint ami folyamatosan változik, így a választás segít felfedezni önmagunkat. Miért nem működik, ha elvárjuk magunktól a tökéletes választásokat? Józan elképzelésnek tűnik, hogy ne dolgozzunk abban a szobában, ahol a tévé van, még ha ki is kapcsoltuk, vagy hogy ne legyen a közelünkben nassolni való, de nem mindig tesszük meg azokat a nagyon egyszerű dolgokat, amelyekkel az önkontroll kevésbé lesz nehéz. Ahogy a 60-as évek pehely-cukor kísérlete feltárta, az emberi agynak két rendszere van. Az egyik tudatos és reflektív, a másik tudattalan és automatikus. Az ezek alapján hozott döntések gyakran egybeesnek. Ezekben a vizsgálatokban azonban 4 évesek számára komoly harcot jelentett a két rendszer közötti választás. A kutatók minden gyereket egyedül hagytak egy tányéron lévő pehelycukorral. Ha a gyerek azonnal megette, rögtön egy finomságot kapott, de ha megvárta, amíg a felnőtt visszatér, 2 pehelycukrot érdemelt ki. A gyerekek vacilláltak, körülbelül 3 perc egyedül lét után, a legtöbben megelégedtek az 1 szem édességgel. Még a felnőttek automatikus rendszerét is túlterhelheti az ilyen kísértés, majd olyan magyarázatokat adnak, hogy nem tudom, mi ütött belém. A gyerekek 30%-a, akik kitartottak és megvárták, hogy 2 édességet kapjanak, később kitűnő tanulókká és felnőttként kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségekké váltak. A 4 évesek önuralma, néhányan úgy küzdöttek az automatikus késztetés ellen, hogy eltakarták a szemüket, vagy úgy tettek, mintha a pehelycukor felhő lenne, arra utal, hogy a kísértés fizikai vagy mentális megszüntetése erősítheti az önuralmat. Az önfegyelem további lépései közé tartozik a tiltott tárgyaknak való kitettség korlátozása, vagy az automatikus és a reflektív rendszer szinkronizálására való törekvés. Ha kimerültünk a kísértés elleni harcban, és nagy súllyal nehezedik ránk a jó választás kényszere, megkönnyebbülés lehet ilyen szabályokhoz, szaknyelven heurisztikus válaszokhoz folyamodni. Amikor választásról van szó, az ökölszabályok vagy heurisztikák általában működnek, de néha tévútra vezetnek, gyakran akkor, amikor a tudat alatt jelennek meg. A 4 heurisztika a következőképpen működik. Első. Az elérhetőség alakítja a preferenciákat, mivel az emberek felidézik és előnyben részesítik az izgalmas információkat, a drámai eseményeket és az első vagy utolsó lehetőségeket. Második. A keretezés. Vagyis az információ megfogalmazásának módja nagyban befolyásolja, hogy az emberek hogyan reagálnak rá. Amikor például az orvosok a rákkezelési lehetőségeket a betegek számára úgy mutatják be, hogy hányan maradnak életben, ahelyett, hogy arról beszélnének, hányan halnak meg, a betegek jelentősen eltérő döntéseket hoznak. Harmadik. A minták azért bírnak jelentős befolyással a döntéseinkre, mert látszólag rendet teremtenek közöttük, azonban az összefüggések félreértése megzavarhatja a jó döntéshozatalt. Negyedik. A megerősítési torzítás, vagyis a hiedelmeink támogatására való hajlam arra készteti az adatokat, nem ismerőket, hogy megalapozatlan feltételezésekre építve hozzanak döntéseket. Önmagában már ezeknek a működési módoknak a megismerése is javíthatja a döntéshozatalt. Már nagyon kicsi korunkban megtanuljuk, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen nem szabad megtenni, és ezt elég nehezen viseljük. a 2 éves kori dackorszakban hisztizünk, a földre vetjük magunkat, és üdítős dobozokat dobálunk. Kamaszként ajtókat csapkodunk, és ablakokon mászunk ki. Nevezhetjük ezt szófogadatlanságnak, engedetlenségnek, lázadásnak. Legkedvesebb és legmaradandóbb hatású történeteink hősei is megpróbálnak ellenállni a tilalmas dolgok csábításának, bár ez gyakran nem sikerül nekik. Megehetem bármelyik fa gyümölcsét, csak éppen arról az egy fáról nem ehetek. Szerethetek bárkit, csak épp ne az ellenséges családból származzon. Tudjuk, mi lesz a vége ezeknek a történeteknek. Hogy megvédjük magunkat az elfogultságoktól, és hasznos tudásra tegyünk szert az élet minden területén, tanulmányoznunk kell a választási lehetőségeinket. Az érzelmek regisztrálása esetében azonban ez a szemlélet nem működik túl jól, ezért az automatikus rendszerünket használjuk a boldogságunk érdekében. Választások manipulálása. Nézzük meg azokat a döntéseket, amelyek csillagokként világítottak emlékezetünkben, és ezek alapján rajzoljuk meg utunkat. A divatban nehéz elválasztani a valós opciókat az ipar által kiváltott választásoktól. A divattervezők számos iparág előrejelzőivel működnek együtt, hogy több évre előre döntsenek a divatszínekről, így befolyásolva a választásainkat. Az előrejelzők és a vásárlók már jóval azelőtt előválogatják a rendelkezésre álló színpalettát, hogy tudnánk, milyen színeket szeretnénk. Az emberek a növekvő ismertséggel egyre jobban szeretik a termékeket és a koncepciókat, bár ez csak akkor működik, ha azok kezdetben sem voltak ellenszembesek számunkra. Egyes termékeket nehéz megkülönböztetni egymástól a köztük lévő valós eltérések alapján. A vak kóstolási tesztek például azt mutatják, hogy a legtöbb borfogyasztónak egyformán ízlenek az olcsó és a drága borok, de ha látják az árakat, a drága borok jobban ízlenek nekik. Egyes gyártók szinte azonos termékek széles választékát állítják elő különböző árkategóriákban, így a rokon termékek közötti választás nehézségekbe ütközhet. Ilyen a Coca-Cola és a Pepsi esete is, mivel egymáshoz nagyon hasonló, édes, szénsavas italok örökös csatájáról van szó. Bár közel azonos összetevőkkel rendelkeznek, a fogyasztók szinte mindig azt állítják, hogy az egyiket jobban kedvelik a másiknál. A Coca-Colát az idők során egyedülálló márkává tette hatékony marketingje. A reklámok az üdítőitalt és annak szabadalmaztatott piros dobozát a II. Világháború frontvonalai mögött is terjesztették. De a Coca-Cola sok más mellett a karácsonyt is jelenti. Amikor ugyanis az amerikai polgárok az ünnepekre és a Mikulásra gondolnak, többnyire egy vidám, kövér embert képzelnek maguk elé piros kapucnis kabátban, fekete csizmában, széles derékszíjjal, piros posgás arcán, széles mosollyal. Santa Claus képét Hadon Sundblom svéd illusztrátor készítette, akit a Coca-Cola bízott meg, hogy rajzoljon posztert, amin a Mikulás ajándékot, kólát visz a világ szomjas gyerekeinek. Az üdítőital így az ízétől függetlenül jó érzéseket vált ki az emberekből. A döntéshozatalt más tényezők is nehezítik, például az automatikus asszociációkat kiváltó ismerős jelek, valamint a rejtett, tudatalatható üzeneteket tartalmazó hirdetések. Ezeknek a meggyőző tényezőknek a felsorolása úgy hangzik, mintha az emberek automaták lennének, akik az akaratukon és az ellenőrzésükön kívülálló erőknek kiszolgáltatva választanak, ha csak nem figyelnek állandóan. Ezek a tényezők valójában finom aláfestést biztosítanak a kiválasztási folyamatoknak, és alig befolyásolják az alapvető meggyőződéseinket. Mivel azonban az emberek nem szeretik feladni az irányítást, hajlamosak túlreagálni és idealizálni a választást. Ehelyett inkább arra kellene figyelnünk, hogy ezek a tényezők hogyan alakítják a fontosabb döntéseinket, például azt, hogy kire szavazunk, nem pedig életünk jelentéktelenebb kérdéseit, például, hogy melyik italt vegyük meg. amikor a választás túlterhel bennünket. A vezetők gyakran hivatkoznak a lekvár tanulmányra, amely szerint a sok lekvár közül választó élelmiszervásárlók kevesebb üveggel vásároltak, mint a korlátozott választékkal rendelkezők. A pénzügyi szakemberek ezt az információt használják fel például annak eldöntésére, hogy hány befektetési alapot ajánlanak az ügyfeleknek. Bár intuitíve úgy tűnik, hogy a nagyobb választék javíthatja az életminőséget, a kutatások szerint egy bizonyos pont után az alternatívák növelése egyre csökkenő hozamot hoz. Egy 1950-es tanulmány szerint 5 és 9 lehetőség között van az ideális tartomány a teljes kép megértéséhez. Amikor a Procter & Gamble a Head & Shoulders sampon választékát 26 fajtáról 15-re csökkentette, az eladások 10%-kal nőttek. A kevesebb választási lehetőséggel az emberek egyre inkább készek dönteni, és egyre elégedettebbek a döntésükkel. Tudjuk, hogy az ember általában széles választékot akar, mivel szeretjük, ha több a lehetőségünk. A választék és a választás szavak pozitív mellékjelentéseket hordoznak. Ha viszont azt mondjuk, kevés választási lehetőségem volt, vagy egyáltalán nem volt választási lehetőségem, mintha mentegetőznénk, vagy megmagyaráznánk a sajnálatos módon korlátozott cselekvési helyzetünket. Feltételezzük, hogy ha a választás pozitív dolog, akkor a nagyobb választék nyilván szerencsésebb. Minden pozitív minősége ellenére azonban a választási lehetőségek széles köre zavaró és nyomasztó lehet, és oda vezethet, hogy felkiáltunk. Nem tudom, egyszerűen túl sok a lehetőség. Kérhetek segítséget? A választás segít nekünk jobbá tenni az életünket. Nem szívesen mondunk le a választásról semmilyen helyzetben, mert úgy gondoljuk, hogy a döntéseink jobbá teszik az életünket. Az emberek erős vágyat éreznek, hogy szélesebbek legyenek a lehetőségeik, még akkor is, ha ez nem mindig jelent számukra jobb választásokat. A választási lehetőségek túl magas száma miatt azonban hajlamosak megbánni és megkérdőjelezni döntéseiket. Talán azért, mert belegondolnak abba, hogy mennyi alternatívát áldoztak fel azzal, hogy leszűkítették a választási lehetőségeiket egyetlen végső döntésre. Hogyan lehet eligazodni a túl sok lehetőség között? Egyszerűen csak fogadjuk el, hogy a több választási lehetőség nem mindig jó. Tájékozódjunk és sajátítsunk el több tudást, hogy jobban választhassunk. Korlátozzuk a választást típus vagy csoport szerint. Tanuljunk meg jobban választani úgy, hogy a könnyű lehetőségekkel kezdjük, és haladjunk a nehezebbek felé. Támaszkodjunk mások szaktudására. Tegyük a döntéseket csoportos tevékenységgé, vagy használjuk a tömeg kollektív bölcsességét. Utóbbira példa a Zöget éttermi kalauz, amely nem étteremkritikus szakírók, hanem sok amatőr étteremjáró tapasztalatai alapján ajánl helyeket. Az online kiskereskedők is sokat köszönhetnek a vásárlói véleményeknek és ajánlóknak, és a vásárlók további előnyöket biztosíthatnak mások számára, ha a tömegben a hozzájuk hasonló csoportokat keresik. Az Amazon az... Akik ezt választották, a következőket vásárolták még menüpont alatt. További tucatnyi terméket sorol fel, ami a potenciális vásárlót érdekelheti. Hasonlóan működik a Netflix is, amely intelligens film ajánlórendszert működtet a felhasználó korábbi film értékelései alapján. Megkeresik a hasonló ízlésű felhasználókat, majd olyan filmeket ajánlanak az egyes felhasználóknak, amit ők nem láttak, de a hasonló érdeklődésűek nagyra értékeltek. A Netflix egyébként olyannyira megkönnyítette a filmkeresést, hogy abba egy idő után könnyen bele lehet zavarodni. Folyamatosan adja az új címeket a listánkhoz, míg nem annyi összejön, amennyit 10 év alatt sem tudnánk megnézni. Ha az ember nem vigyáz, könnyen a Netflix bűntudat nevű korság áldozatává válhat. Az ajánlási rendszerek másik előnye, hogy bár némi rendet vágnak a választékok rengetegében, nem vesznek ki egyetlen választási lehetőséget sem. Azonban a szakértők, vagyis az adott témában jártas felhasználók, akik gyakran valami olyasmit akarnak, ami nincs a számítógépes javaslatok listájában, így is megtalálják, amit keresnek. A súlyos döntések mindig nehezek. A választásunk akkor válik fontosabbá, amikor a tét sokkal nagyobb, mint egy üveg lekvár, egy doboz üdítőital, vagy egy esti film kiválasztása. Az orvosi területen végzett tanulmányok lenyűgöző betekintést engednek az emberi pszichébe. Az Amerikai Egyesült Államokban egy konkrét esetben egy súlyosan beteg koraszülött csecsemő szüleinek kellett dönteniük arról, hogy lekapcsolják-e a súlyos agyi oxigénhiány miatt életveszélyes agykárosodást szenvedő kislányukat a lélegeztetőgépről. Néhány nap múlva úgy döntöttek, ne folytassák a kezelést. A kislány órákkal később meghalt. Halála után a szülők sokkal jobban küzdöttek a bűntudattal és a dűvel, mint azok a szülők, akiknek az orvosai ugyanezt a döntést helyettük hozták meg. Az Egyesült Államokban ugyanis kötelezően a szülők hozzák meg a döntést a kezelés megszüntetéséről. Franciaországban viszont az orvosok döntenek, ha csak a szülők explicit módon meg nem kérdőjelezik az orvosok döntését. Egy vizsgálat során a kérdésekre válaszolva sok francia szülő kifejezte azt a meggyőződését, hogy a gyermekük halála elkerülhetetlen volt, míg az amerikaiak kevésbé koncentráltak arra, hogy hogyan történhettek volna a dolgok, vagy hogyan kellett volna történniük. A francia szülők nem hibáztatták magukat, és az orvosokat sem. Néhányan azt kívánták, bárcsak jobban bevonták volna őket a döntésbe, mielőtt lekapcsolták a gyermeket az életmentőgépekről. De egyben úgy érezték, egy ilyen döntést meghozni túl megterhelő és túl nehéz lett volna nekik. Végül a kérdés az lehet, hogy milyen költségekkel jár maga a döntés. Kegyetlennek tűnhet, de a fent ismertetett helyzetekben is át kell gondolnunk, hogy egyik vagy másik döntésünk mekkora érzelmi stresszel és anyagi nehézséggel jár. Milyen mennyiségű szenvedés egyenlő a halállal? Ha összeadjuk a jelenlegi és feltételezett jövőbeli szenvedést, milyen összegnek kell kijönnie ahhoz, hogy jobbnak ítéljük, ha a családtagunk meghal, mintha életben marad? Mennyi reménynek kell lennie, mennyi esélynek a túlélésre és a gyógyulásra, hogy úgy határozzunk, folytassanak egy kezelést? Útravaló gondolatok a könyvből. Választásunk mélysége. Iyengar rámutat, hogy a választások sokfélesége és mélysége hatással van életünkre. Minden választás lehetőséget kínál a növekedésre és a változásra. Kis döntések, nagy hatás. Akár trivialitásokról, például a Coca-Cola vagy a Pepsi közötti választásról, akár komolyabb, például egy családtagunk életét meghatározó döntésünkről van szó, mindannyian bevonódunk érzelmileg. Kultúra és választás. Iyengar felfedi, hogy a választásokat mennyire befolyásolja a kultúránk, amely körbevesz bennünket. A választások nem mindig a saját érdekeink szerint történnek. Választás és önkontroll. Mennyire vagyunk valójában kontroll alatt a választásainkat illetően? Iyengar kutatása meglepő eredményeket hozott a témában. A választások érzelmi oldala. Hogyan érezzük magunkat a választásaink után? Az érzelmi reakciók és a választások között összefüggés van. A szabadság paradoxona. Bár a nagy választékot általában pozitívumként emlegetjük, a túl sok választás néha szorongást okozhat. A választás szabadsága és a terhek közötti egyensúly a legfontosabb. A választások értéke. Iyengar rávilágít arra, hogy a választások értéke nem mindig mérhető anyagi vagy racionális szempontok alapján. A választások hatása másokra. Döntéseink hatással vannak környezetünkre és másokra. Fontos megérteni ezt a kölcsönhatást. A választások szépsége. A választások lehetőséget adnak a kreativitásra és az önkifejezésre. Ez a dolog legszebb része. A választások összekapcsolódnak. Az egyes választások nem állnak egymástól elszigetelve. Az életünkben történt korábbi döntések hatással vannak a jelenlegi helyzetünkre és a jövőbeli választásainkra is. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.